beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hónapokban a migráns, a gazdasági bevándorló és a menekült fogalma összemosódott, és ezért sokan úgy gondolják, hogy ha migrációról esik szó, akkor a menekült válságról, illetve a menekült áradattal kapcsolatos beszélgetésre kerül sor. Bár egyébként a kettő nem feltétlenül válik el egymástól, érdemes különbséget tenni. A következő percekben egy érdekes kutatás eredményeiről kérdezem a kutatót, és bár nem Európára, hanem Kínára koncentrálunk, a hatalmas ázsiai ország migrációs politikája érdekes tanulságokkal szolgálhat. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Tarrósi István, a Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutató Központjának vezetője, egyetemi docens. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ön ugye most ért vissza Kínából, és nagyon izgalmas a kutatási területe, migráció kutatással foglalkozik egyébként Afrika Kutató is, és most Kínában a Kínába irányuló afrikai migrációt vizsgálta, illetve a migránsok beilleszkedését, ha jól tudom. Miért fontos innen Európából kutatni a Kínába irányuló afrikai migrációt?
Én azt gondolom, hogy az európai jelenlegi menekült válságot, illetve általában a nemzetközi migráció Európát érintő folyamatait nem tudjuk értelmezni anélkül, hogy ne néznénk meg a világ más pontjain zajló egyéb migrációs folyamatokat, jelenségeket, különösen azt, hogy a kibocsátó országok egyébként például ebben a menekült válságban, az Európa felé történő menekült áradatban, a kibocsátó országok milyen társadalmi, gazdasági, politikai változásokat élnek meg, és milyen folyamatok, fejlődési folyamatok láthatók ezekben a térségekben. Tehát nagyon izgalmas külön ezáltal is vizsgálni például az Ázsia és Afrika közötti, a két kontinens közötti migrációs folyamatokat, és külön izgalmas azt megnézni, amiről egyre nagyobb a figyelem mondjuk ebbe az irányba, de meglehetősen kevés a szakirodalmi hivatkozás és ténylegesen a mért kutatás, ami a két térség közötti folyamatosan emelkedő és tényleg exponenciális görbe mentén történő emelkedésről tudunk számot adni, emelkedő embertömegek mozgását. Amit eddig biztosan tudtunk, az az, hogy a kínaiak ott vannak mindenhol a világban, és erről sokat beszélgettünk is, Afrika szerte is a számuk most már 1 millió fölé tehető bizonnyal. Minden afrikai országban jelen vannak, már nem csak a nagy cégekkel egyébként, hanem az egyéni szerencsét próbáló gazdasági migránsok egyébként, és nem beszélünk arról, hogy a másik irányba történik-e valami, már pedig nagyon is történik, ma már nagyjából 500 000 afrikai migráns található Kína szerte.
Na most kik ezek az afrikai migránsok, mert ez az izgalmas, mert ugye elhangzott itt egy szó, gazdasági migráns.
Migráns, így van, így van.
Kínából, ami ugye egy dinamikusan fejlődő ország, komoly ipari országnak tekinthető, onnan megy a gazdasági migráns egy nagyon szegény területre, Afrikába, persze az sem szegény, csak ez az általános vélekedés róla. Afrikából kitart Kína felé?
Természetesen a kínaiak oda tartanak, ahol üzlet van. Tehát ugye szoktam ezt a diákjaimnak is mondani, mutatok is egy ábrát, hol vannak például Afrika szerte jelen a kínaiak, ott, ahol üzleti lehetőség van, és itt tényleg egy óriási tárháza van az ő oldalukról, hogy mibe vágnak bele. Teljesen jól láthatók ezek a migrációs minták. Egyértelmű az, hogy szinte minden szektorban ott vannak a kínaiak, most már az agrárszektorban farmerekként területeket művelnek, a kisbolti hálózatot működtetik, kereskednek, beruházásokban vesznek részt, és sorolhatnánk. Az afrikai oldalról szintén látunk ilyen mintákat egyre inkább, és mindez annak köszönhető, amit Kína nagyon hosszú évek óta, konkrétan pontosan 2000 óta, az akkor elindított Kína-Afrika együttműködési fórum csúcstalálkozóval definiált, aztán pedig 2006-ban elsőként szinte a térségben, tényleg az ázsiai térségben egy fehér könyvben egy nagyon fontos kormányzati programként meghirdetett Afrika politika címen. Ennek egy leágazása és következménye, mégpedig az, hogy bizony egyrészt tanulmányi célú migránsok, tehát fiatal afrikaiak, akik tudják jól, hogy ebben a kapcsolatrendszerben, ebben a kereskedelmi, piacalapú együttműködésben óriási potenciál van, és nagyon komoly versenyképességet szerezhetnek azzal, ha kiválóan beszélik a mandarin nyelvet, illetve egy kínai egyetemen szereznek diplomát, illetve azok a kereskedők, akik egyébként látják, hogy ezek a kínai áruk számukra is elérhetőek, és ők szállítják be innentől, nem feltétlenül a kínaiak, ők szállítják be vissza a saját kibocsátó afrikai országukba ezeket az árukat. Tehát a két nagy kategóriája egyértelműen a tanulmányi célú migráció, és egyébként a kereskedelemre fókuszáló gazdasági migráció, és van egy harmadik, ami pedig ezekhez azért párosul időben eltolva, az pedig az, hogy az afrikaiak szeretnek maguknak kínai párt találni egyre inkább.
Ez is egy érdekes leágazása a történetnek, majd erről is beszélünk, ha jut még rá idő, de azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos kérdés, hogy az agyelszívás mennyire működik Kína felől. Mert ugye mondta itt ezt az oktatási migrációt, ez egészséges esetben úgy néz ki, hogy mondjuk 5 évre, 6 évre mondjuk egy afrikai fiatal elutazik Kínába, vagy nagy kínai egyetemen elsajátítja az igen bonyolult mandarin nyelvjárást, és onnantól kezdve ezen a nyelven hallgat, vagy esetleg angolul hallgat előadásokat, megszerzi a diplomáját, és akkor itt van a de. Hogy ezek után őre szükség van-e Kínában, tehát azt mondják a kínaiak, hogy végeztél egyetemet, itt voltál, a mi egyetemünkön tanultál, nagyon jó leszel te nekünk itt, vagy azt mondják, hogy rád szükségünk van Afrikában, egy kínai vállalatnál legyél te a vezető, mert hogy te otthon leszel, és könnyebben szót értesz a helyiekkel.
Ez a kérdés azért nagyon jó, mert egyrészt a kínai oldalról érdemes és szükséges megvizsgálni, és itt a válaszom teljesen egyértelmű az, hogy a kínaiak gondolkodnak abban, hogy ők kvázi befektetnek. Egyébként persze, hogy befektetnek a saját felsőoktatási és kutatási rendszerük fejlesztésébe azáltal, hogy nem csak ösztöndíjas afrikaiakat fogadnak, hanem azért ugye beszéltük, hogy Afrika szerte nagyon sok szegény államot látunk még mindig, de van egy csomó olyan térsége az afrikai kontinensnek, ahol a gazdasági növekedésből látható az, hogy kvázi felemelkedőben van egy úgynevezett afrikai középréteg, még hogyha ez egy marginális pici szegmens képviseli a társadalmakban, de láthatóan erősödnek meg egyébként emberek, embercsoportok. Ez azt jelenti, hogy van akkora vásárló erejük, hogy el tudják küldeni egyébként tandi fizető programba is a gyermekeiket. És bizony akkor a kínaiak úgy gondolkodnak, hogy nekünk ez azért éri meg befektetésben, mert a saját felsőoktatási rendszerünket külföldi diákokkal tudjuk fejleszteni, mert kipróbáljuk őket, hogy akkor kínaiul is, angolul is tanítjuk őket, tehát fejlesztjük magunkat. Másrészt pedig igen, ő nekünk a nagykövetünk lesz, miután megszerezte nálunk a diplomát. Biztos, hogy valamilyen kínai kapcsolatrendszerre fog rendelkezni. Biztos, hogy valamilyen kínai identitást magára fog szedni. És nekünk ez fontos lesz, tehát amikor ő visszatér Afrikába, mert a nagy többségük visszatér Afrikába, akkor bizony nekünk ez egy fontos kapocs. A másik oldal pedig pont az afrikai szál, mert az afrikai fiatalokat kérdeztem nagyon sok kínai egyetemen. Csináltunk kifejezetten fókuszcsoportos beszélgetéseket és tényleg egyéni interjúkat, és azt mondták, hogy ők mindenképpen vissza akarnak menni, mert otthon akarják segíteni a társadalmuk, gazdaságuk fejlődését. Tehát van egy ilyen missziójuk, hogy igazából amit megszereznek tudást, azt otthon tudják kamatoztatni.
Hát ebből nagyon sok mindent át lehetne venni, én azt gondolom, hiszen még mindig nyomokban, és már ez ilyen közhelyszerű, de azért még léteznek ezek a magyar identitással is rendelkező afrikai, sajnos ma már egyre inkább nyugdíjas korúak, de még talán egy részük pont felső vezetőként igen, a legjobb igen. helyzetben van ahhoz, hogy segíthesse a magyar-afrikai kapcsolatot, de még térjünk vissza Kínába. Kína nem csak az afrikaiakkal teszi ezt, magyarokkal is, és bárkivel, aki kínai egyetemre jár, mert hogy ők pontosan érzik a lappangó rasszizmusban rejlő veszélyeket, ezért aztán azt mondják, hogy ha egy európai kinézetű fehér ember, aki jól beszél angolul, kínaiul is, és esetleg még más nyelven is, az menjen oda egyetemre, és utána majd őt kihelyezik Európába saját vezetőjüknek, középvezetőjüknek, vagy akár az Egyesült Államokba is. Gondolom, hogy nem ez volt a célja az utazásnak, de,
nem, de ez
látható. Is látszik.
Igen, ez is látszik. Említ ezt a rasszizmus dolgot, azért nincs egyszerű dolga az afrikai embereknek Kína szerte, mert azért a kínaiak eleve, ha már tényleg migrációról beszélünk, és hogyha a világban különböző kínai közösségeket látunk, akkor azt látjuk, hogy kvázi zárványokat alkotnak, tehát meglehetősen bezárkózó, az identitásukba, kultúrájukba bezárkózó közösségeket látunk. Kína szerte is egyébként, hát egy ilyenfajta meglehetősen, ha nem is zárkozott, de viszonylag zárt társadalom képével találkozunk, még hogyha a globalizáció és egyébként a piacgazdaság, még hogyha kommunista és szocialista színezettel kontextusban a párt által vezérelve látható, akkor is jelen van. És azt látom egyébként, különösen amikor beszélek az afrikai diákokkal Kínában, illetve kérdezem a kínaiakat az afrikai diákokról Kínában, hogy az első hozzáállás az egy ilyen rasszista és távolságtartó. Nem tudják hova tenni egyébként a feketéket a környezetükben, sőt, hát nagyon sok tudatlanságból fakadó feltételezésük van a bőrszint illetően. Erre szinte mindegyik afrikai válaszadom utalt, pláne akkor, és itt lesz a lényeg, amire ön is utal egyébként, tehát, hogy a nyelv ismerete borzasztó sokat számít, különösen Kínában, különösen a mandarin nyelvről beszélgetve. Mert akkor, amikor már ez az afrikai ember megtanulja ezt a nyelvet, és remekül beszéli, akkor viszont egy kicsit nyitottabbá válik számára a kínai, akkor megnyílnak jobban ezek a kínai közösségek, ez különösen tényleg igaz a kínaiakra. De az első megítélés az tényleg arról szól, hogy azt feltételezik sokan Kínában, hogyha látnak egy ilyen fekete embert, hogy nem feltétlen fürdött. Vagy pedig túlságosan sokat volt a napon, ezért lebarnult. Tehát nem tudják, és viccet félretéve ténylegesen ilyen válaszokat kaptam. És akkor, amikor pedig jól beszélő afrikai ember, kínai jól beszélő, és már x évet eltöltött, Kínában eltöltött emberről van szó, akkor az viszont már egy vicces kategóriába megy át, de egy kedvelt, köztük lévő barát, de egy vicces afrikai fekete bőrűként nyilván tartott valaki.
Most akkor ezen a ponton térnek vissza egy pár mondat erejéig arra megjegyzésére, hogy egyébként a vegyes házasságuk szándéka benne van nagyon sokszor az afrikai migrációban.
Igen, látunk ilyet
is. Az egy cél sokszor, hogy azért megy, vagy pedig ha már ott van, tetszik neki.
Igen, igen, inkább ez utóbbi, tehát nem feltétlen kapok olyan választ, hogy feltétlen az a cél egyébként, az elsődleges cél, hogy szerezzek egy kínai feleséget magamnak, de sok esetben céllá válik egyébként, méghozzá tényleg egy ilyen primér vonalon, hogy akkor legyen egy kínai feleség. Ez nagyon sok problémát vet fel egyébként. Tehát egyrészt az afrikai családi kontextusban, másrészt a kínai családi kontextusban, különösen abba gondolva, hogy a kínai családi kontextusban, ha az egy lánygyermek van a családban, akit el akar vinni ez a nagy fekete ember, akkor mi történik a családdal? Mert tényleg van egy 4-2-1 elnevezésű modell, ami arról szól, hogy az egy gyermek, egyke politikából levezetve egy gyermek, az majd a két szülőjét és a nagyszülőjét el kell, hogy tartsa, vagy segítse az ő létüket is. Na most, ha ez ki van emelve, ez az egy gyermek egyébként egy messzi távoli tájra, ami ráadásul ismeretlen, furcsa, koszos, akárminek titulálódik a fejekben, akkor ez még nagyobb problémát okoz. Illetve még egy probléma van, az pedig az, hogy hát kevés a hölgy egyébként Kína szerte, tehát demográfiailag többen vannak férfiak, nem nagyon örül a férfi populáció Kínában, hogy megjött egy fekete bőrű valaki, és elviszi a nőt.
Mert egyébként fordítva nem működik?
Na, erről kérdeztem egyébként, tehát direkt olyan intimebbnek tűnő kérdéseket is feltettem a diákoknak, amire úgy mosolyogva, viccelődve, de próbáltak választ adni. Kevésbé, igen, tehát a másik oldalon ez kevésbé látható.
Igen, és akkor az afrikai családban milyen problémák lehetnek? Ugye ön évek óta kutatja a Kelet-Afrika országait. Olyan családokkal találkozott-e már, vagy ismeri ezt a vonalat, hogy ott milyen problémákkal kell szembenézni egy ilyen vegyes házasságban élő párnak?
Ott igazából az afrikai család az egy nagyon befogadó család egyébként, szemben mondjuk a kínaival kicsit nehezebb mondjuk ilyen értelemben, de mégis az az elvárás, hogy azért az, aki bejön ebbe a családba, az egy nagyon integratív részévé váljon, és azért a kulturális különbségek nagy nehézségeket okozhatnak a beérkező kínai számára. Nagyon meghatározó tud lenni egyébként az afrikai családon belül az idősebb hölgy, mondjuk a mama vagy a nagymamának a szerepe tekintetben, és az ő általa támasztott elvárások nehezíthetik, könnyíthetik egyébként az integrációját mondjuk egy Ázsiából érkező feleségnek, de növekszik ezeknek a vegyes házasságoknak a száma.
A diákokon túl van-e jelentős számú afrikai populáció Kínában? Tehát vannak-e ott is olyan afrikai közösségek, mint mondjuk Magyarországon kínai közösségek?
Igen, vannak a keleti és a délkeleti partok mentén a nagyvárosokban található afrikai közösségek, amelyek most már tényleg tekinthetők bizonyos városokban, és Guangzhou az egyik legelsőként említett ilyen kínai város, amelyik azáltal, hogy egy nagy kereskedelmi elosztó központ egyébként, kvázi csoki városnak is mondják, egy nagyon jelentős afrikai kereskedő és ott élő populációval, migráns populációval rendelkezik, és folyamatosan egyébként, ahogy így megyünk végig a parton, egészen Shanghaiig mondjuk a part mentén, látjuk azt, hogy különösen a fejlettebb, ténylegesen partmenti városokban, vagy a városok közelében, a fejlettebb tartományokban megjelennek egyébként ezek a szerencsét próbáló afrikaiak. Van egy város, amit most már 3 év alatt 2-szer néztünk meg, Yiwu-nak hívják, ez egy kis város, Kína szerte, 2 millió lakossal rendelkezik, nagyjából kínai viszonylatban mondom, hogy kis méretű, ugye Magyarország fővárosa lehetne ilyen szempontból, de igazából ott megerősödőben van egy afrikai közösség, nem mondható még feltétlen egy olyan markánsnak, mint a guangzhoui közösség, de egy felemelkedőben lévő, megerősödő közösség azért, mert, és itt lesz a lényeg, azért, mert a Jiuyi város olyan vízumpolitikát próbál segíteni, olyan letelepedési, beérkezési politikát próbál segíteni, amely könnyebbé teszi az afrikaiaknak, hogy beérkezzenek oda, és elkezdjék a kereskedelmet, fölvegyék a szállat, és valamilyen munkához egyébként a két térség között hozzájáruljanak.
Egyébként nagyon izgalmasan hangzik Kína, amiről az embernek az a lehet, hogy nagyon sztereotíp gondolata az, hogy tömeg van, sokan vannak, van ott bőven ember, és mégis támogatják a letelepedést. És akkor ugye itt van Európa, illetve Magyarország, persze most ez az irgalmatlan menekült áradat, ez a nyomás, meg a ráadott válaszok különösen nem segítik a tisztánlátást, főleg úgy, hogy a menekültek kérdése, illetve a migráció kérdése folyamatosan összekeveredik, de mégis azért ez egy izgalmas pont, hogy itt Európában és Magyarországon is egy fogyó társadalomról van szó, bár most már azt hiszem Kínában is.
Még nem, de már látszik a tendencia, tehát hogy az egyke politika egy ponton eljut oda, ahol átfordulhat, és nagyon komoly problémát okozhat a társadalomnak, pont a fogyás miatt és egyébként az előregedés miatt. Ezen próbál relaxáltatni egyébként a kormányzat, a kínai kormányzat.
Tehát most már nem támogatják az egykéket, most már a kettő, esetleg három
vannak,
gyerek is.
Vannak olyan úgymond tényleg relaxáltató politikák, ami rugalmasabban kezeli ezt a kérdést, tehát ha például két egyke ember összeházasodik, tehát egyke párok valójában, akkor nekik lehet bizonyos esetekben két gyermekük. Vagy vannak olyan városok, ahol az önkormányzatok, vagy a városi tartományi szintű városok mondjuk egy ilyen relaxáltatást végrehajtanak. Nagyon jól látja, egyébként teljesen tisztán látja a kínai pártvezetés és ténylegesen a kormányzat, hogy melyek azok a feszítő vagy feszítésre ítéltetett belső problémák, köztük például az a demográfiai kérdés, amelyen nagyon komolyan kell foglalkozniuk programszerűen. Tehát nem csoda, hogy az összes pártkongresszuson és az 5 éves tervekben ez a 3-4-5 legyen az a belső piacokra fókuszáló kérdés, legyen az az egyenlőtlenségek kiküszöbölése, kiegyenlítése a nyugati és a keleti térségek között, a belső migráció elősegítése és számos egyéb, amelyekkel nagyon súlyosan foglalkoznak.
Vagy visszatérjek a migráns politikához, vagy migrációs politikához. Ebben a könnyítésben csak gazdasági szempontok vannak, vagy benne van ez a demográfiai szempont is?
Elsődlegesen gazdasági szempontok vannak. Tehát Kína úgy gondolkodik általában Afrikával kapcsolatban, főként, hogy ténylegesen azok a gazdasági megfontolások mindkét oldalon egyébként, mindkét oldalon megtalálásra kerüljenek, amelyek hosszú távú kapcsolatépítést eredményeznek és fenntartását ezeknek a kapcsolatoknak. Számos egyéb dimenzióval is számol, tehát sosem gondolkodik csak egy irányba, de a markáns fő csapás irány az egyértelműen a gazdasági kapcsolatok.
És ezek a kapcsolatok nagyon szépen prosperálnak is.
Mindenképpen.
Gondolom.
Mindenképpen, és ma már azt kell, hogy mondjuk, hogy a kínai jelenlét szerepvállalás az afrikai kontinensen minden pontjánban az afrikai kontinensnek megtalálható. Nagyon sok esetben ezek markánsabb szerepvállalások volumenik tekintve, kimenetét tekintve, mint az összes többi szereplő szerepvállalása. Legyen az az Amerikai Egyesült Államok, legyen a volt gyarmatosító európaiak köre, legyenek más feltörekvő gazdaságok. Tehát Kína az ténylegesen, ugye ezzel szoktak viccelődni, vagy ezt komolyabban is vizsgálni. Én a viccelődésnek nem vagyok híve, de ténylegesen annak felvetése, hogy akkor most Kína, ahogy Howard French újságíró megírta most egy legújabb könyvében, egy második birodalmat épít Afrikában, és hogy tényleg kvázi újra gyarmatosít, ezt tényleg lehet felvetni, és utána rögtön válasz, hogy nem, de biztosan egy nagyon hosszú szerepvállalásra rendezkedik be, amely egyébként az ő gazdasági érdekeinek nagyon markánsan megfelel.
Hiszen most már az egyik legnagyobb felvevő piaca Afrika, amely egy nagyon dinamikusan növekvő felvevő piac egyébként.
Egyértelműen, és azt is látjuk, hogy egy csomó helyen, szektoron belül Kína egy hát meglehetősen későn érkező szereplő. Tehát ilyen például az olajkitermelés. Az olajkitermelés szektorában, és ténylegesen a kőolaj földgáz származékok tekintetében egy későn érkező szereplő. Az összes volt gyarmatosító hatalom, az Amerikai Egyesült Államok sokkal régebb óta ott van az afrikai kontinensen. Mégis azt látjuk, hogy Kína képes egyébként nagyon komoly innovációs, kritikus masszát fejleszteni, és egy olyan erőt egyébként bemutatni, demonstrálni, amely hát az afrikai gazdaságok és afrikai vezetők számára kecsegtető tud lenni.
Az időnk az elfogyott, de még azért van itt egy rövid kérdés, aminek már többször nekifutottam, aztán mindig elkanyarintottam. Ez a tanulságok Európa számára, illetve Magyarország számára ebből a szempontból, tehát, hogy Kína hogy képes migrációs politikával a saját gazdaságát erősíteni.
Egy dolgot fog itt mondani, de ugye hozzáteszem, hogy amikor migrációról beszélünk, és egy pont erejéig beszélt az Európa felé irányuló menekült áradatról, és nem tudunk erről most beszélni, mert nem ez természetesen a téma, de fontos markánsan aláhúznom, hogy rettentő összetett problémáról beszélünk. Tehát, hogyha elkezdjük kapargatni az egyik oldalán, akkor nem szabad abba hagynunk. Nem szabad ilyen végtelen általánosításokba belemenni, vagy leegyszerűsítésekbe, mert rosszat teszünk egyszerűen. Nekünk, én azt gondolom, nem csak kutatóknak, önnek is, szerkesztőként, újságíróként, és mindenkinek, különösen politikusként, az a felelőssége, óriási felelőssége, hogy tisztán, értelmesen beszél, és ezt a magyar közbeszédet is ebbe az irányba terelje. Én ezt nem látom ma jelenleg egyébként, tehát próbálok hozzájárulni, és szerintem a kínai politika kapcsán egy pozitívumot fogok most kiemelni. Magyarország nagyon pragmatikusan fogalmazza azt a külgazdasági orientáltságú diplomáciai jelenlétet meg, ami mondjuk a mostani déli nyitásban is látható, ugye szubszahari afrikai térség fel, Latin-Amerika fele, amely össze tudja kötni, és én kívánom, mert én erre tettem már javaslatokat, többször írok erről a különböző cikkeimben, tehát mindenképpen olyan irányba kell, hogy tovább hajtsa, hogy ez a fajta logika a külpolitikai értelemben kapcsolódjon össze migrációs politikával, kapcsolódjon össze oktatáspolitikával, és nagyon jó ötlet egyébként, hogy a kormányzat definiálja újból a Magyar Ösztöndíj programot, ez a Stipendium Hungaricum program, de ne álljunk itt meg, hanem megint legyen az, ami a 70-es években van, ugye azzal kezdte, hogy ma már kiöregednek azok a személyek, akik itt végeztek, de mégis potenciálisan fontos pozíciókban vannak, lásd ugye a gánai külügyminiszteri vonalat és egy csomó egyebet, akiknek lehet az ösztöndíjak segítségével magyar identitásuk, és ezáltal ugyanaz, amit Kína tesz, ténylegesen hosszú távon a kereskedelmi-gazdasági kapcsolatokat fejleszthetik. Tehát egy ilyen komplex képben lehet testet öltenie minden ilyen szakpolitikának, viszont mégis kell adni neki egy markáns központi keretet, amit Kína remekül old meg.
A menekült kérdés meg egy egészen más történet ilyen
szempontból. Nagyon más történet, így van.
Én nagyon köszönöm Tarosi Istvánnak, a Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutatóközpont vezetőjének, egyetemi docensnek, hogy vendégünk volt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen, oké. Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, beszállókártyával egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.